Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Pálinkás Józsefet, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökét, a Magyar Tudományos Akadémia egykori elnökét. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és kutatás, fejlesztésről, innovációról, ehhez kapcsolódó finanszírozásról, pályázati rendszerről beszélgettünk majd, ez utóbbiról talán kicsit részletesebben is, mert ez alapjaiban megújul, ha mondhatjuk ezt. Még viszonylag új az intézmény, hiszen ez év elején, január 1-ével jött létre a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal. Megvonható már egyfajta mérleg így 10 hónap elteltével?
Igen, az a válaszom, határozott válaszom, hogy igen, megvonható a mérleg. Készültünk azért az intézmény létrehozására, tehát nem január 1-én kezdtük el az intézményt felépíteni. Noha természetesen a intézményépítésnek azokat a kötelező gyakorlatait, ami a szabályzatok elkészítésétől kezdve a stáb felállításáig jár, azt természetesen ebben az időben kellett megtenni. De mára beszámolhatok azokról az eredményekről, hogy a hivatal szakmai körébe tartozó területen az Európai Uniós forrásokból, tehát a strukturális alapok úgynevezett gazdasági és innovációs operatív programjából, ezt majd GINOP-nak fogom időnként mondani, mert megszokjuk ezeket a rövidítéseket. Ebből a programból eddig több mint 200 milliárd forint pályázatot írtunk ki. Ezeknek a pályázatoknak a megtervezése, a részletek kimunkálása, egyeztetés, a különböző szereplőkkel egyeztetés, az úgynevezett irányítóhatósággal, ez nagyon sok munkát jelent, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy 5 pályázati felhívást már megjelentettünk. 6-ot igazából, de a Szegedi Lézerre vonatkozó pályázat az egy kiemelt beruházás, tehát azzal azért nagyon sok munkánk nem volt. És 5 pályázat még kiírásra vár, ebből 2 az, na 1 az gyakorlatilag aláírásra vár, egy következő az lényegében készen van, és akkor még van 2 pályázatunk, amelyet el kell készítenünk az év végéig. Ez ugye a gazdasági és innovációs operatív programról beszéltem most. A hivatal, amely kezeli a hivatallal egy időben létrehozott Nemzeti Kutatási és Fejlesztési és Innovációs Alapot, ez egy elkülönített állami pénzalap, ennek a kezelője a hivatal, tehát itt a pályázat...
Ez, ha jól értem, akkor ez utóbbiban van az a pénz, ami mondjuk az innovációs járulékból és a költségvetési pénzekből áll össze, és az említett operatív programok pedig az uniós támogatások és az uniós források.
Igen, pontosan így van. A gazdasági és innovációs operatív program ez a Európai Uniós pénzből, strukturális alapokból jön, ugyanúgy, mint a versenyképes Közép-Magyarország operatív program, ami szintén uniós forrás. Ezeknél a hivatal a szakmai felelős, tehát mi állítjuk össze a tartalmat, mi tervezzük meg a pályázati portfóliót, hadd mondjam így. Alapnál, tehát a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapnál, amit sokszor majd csak alapként fogok emlegetni, ott a teljes lebonyolítása mi feladatunk. A alapnak a éves költségvetése az 78 milliárd forint, ebből egy évben körülbelül 30 milliárd körüli pályázatot tudunk írni, egészen pontosan ebben az évben 28,1 milliárd forintot. Ezek részben 2015-ben tükörpályázatai a GINOP-ban kiírt pályázatoknak, mert Magyarországon van egy egyensúlytalanság, nem egy, több, de a kutatásfejlesztés területén is van egy egyensúlytalanság abban, hogy a kapacitások, a kutatói kapacitások, mind a ember, mind a laboratórium és egyéb infrastruktúra Budapestre koncentrálódik. A nagyvállalatok itt vannak Budapesten, akik partnerek ezekben a kutatásokban.
Igen, hát én találtam erre vonatkozóan egy számadatot, és az engem is elgondolkoztatott, hogy 70-75%-ban gyakorlatilag ide koncentrálódik Budapestre. Igen.
És a strukturális alapokból a konvergencia régióban tudunk programokat támogatni, tehát a idén kiírandó 257 milliárd forint az a konvergencia régióban megvalósuló program. A központi régióban, magyarul Budapesten, Pest megyében mindössze 13 milliárd forint pályázatot tudunk írni, plusz a alapból igyekszünk ide koncentrálni a forrásokat, hogy a Budapesten lévő nagyon értékes kutatási műhelyeket és nagyon értékes ipari kapcsolatokat, ezeket meg tudjuk őrizni, hiszen az egész átalakításnak az fontos célja volt, hogy összehangoljuk a gazdaságpolitikát és a kutatásfejlesztési és innovációs politikát. Nyilván, ahogy haladunk az alapkutatásoktól a kísérleti fejlesztésekig, úgy kell egyre inkább összehangolni a kutatásfejlesztés és innovációs politikát és a gazdaságpolitikát. Azaz lehet olyan kutatásokat végezni Magyarországon, aminek az égvilágon semmi köze nincs mondjuk a magyar gazdasághoz, de olyan kutatásfejlesztést vagy olyan kísérleti fejlesztést, aminek semmi köze nincs a magyar gazdasághoz, hát azt annak
ennek kapcsán azért az jutott eszembe, hogy vajon a gazdaságpolitika, a kormányzati szándékok és kormányzati elképzelések mennyiben hozhatók mindig összhangba a kutatásfejlesztéssel? Egyáltalán nehéz ez a feladat? Nehéz összehozni, az összehangolni ezt?
Nehéz összehangolni, mert Magyarországon gyenge a ipar, és nincs elegendő megrendelés, fogadókészség a kutatási fejlesztési eredményekre. Magyarországon vannak nagy iparvállalatok, de nem fogják szeretni, ha hallják, nem végeznek Magyarországon kutatási fejlesztési tevékenységet, gyártási tevékenységet végeznek, és ugyancsak az átalakításnak egy nagyon fontos szempontja volt, hogy világosan megkülönböztessük a gazdaságfejlesztési forrásokat, amikor gépvásárlásra, egy új cég létrehozására adnak forrásokat, ez gazdaságfejlesztési forrás. Az innovációs források, azok újdonságok, az egész világon eladható újdonságok létrehozására szolgálnak. Az nagyon jó, hogyha ezeket az újdonságokat úgy tudjuk létrehozni ipari partnerrel együtt, és természetesen nem említhetek itt meg név szerint ipari partnert. Egy olyan ipari partnerrel, akinek van Magyarországon néhány száz vagy adott esetben 2000 mérnököt foglalkoztató fejlesztő egysége, egy ilyen partnerrel a magyar felsőoktatási intézmények nagyon jól tudnak együttműködni, és az ilyen együttműködéseket nagy örömmel támogatjuk, hiszen ezek Magyarországon munkahelyet teremtenek, ezek Magyarországon olyan stabil intézményeket hoznak létre, amit egy adott változás esetén nem olyan könnyű elvinni egy országból.
Pályázatoknál, támogatásoknál más-más szemlélet szükségeltetik, mondjuk, hogyha egy alapkutatásról, úgymond felfedező kutatásról van szó, vagy célzott kutatásról, vagy innovációról, vagy innovatív vállalkozások segítéséről, mindhez más-más fajta szemlélet kell, hiszen más az elvárás, hiszen egy alapkutatásnál nyilván azt várjuk, hogy valami újat hozzon, egy innovációs fejlesztéstől pedig a gazdasági eredményességet várjuk el.
Más az elvárás, de van közös része az elvárásnak. Közös része az elvárásnak például a kiválóság vagy a minőség. Csak olyan kutatást érdemes végezni, amire a világ odafigyel alapkutatásban vagy felfedező kutatásban, és olyat, amire a világ nem figyel oda, azt nem érdemes végezni. Ott az a főmutató, hogy mennyire figyel oda a világ, ezt a kutatásokban egyszerűen mondjuk azzal mérik, hogy mennyire idézik az adott tudományos munkát a szakirodalomban, míg a kísérleti fejlesztéseknél azzal mérik, hogy annak milyen olyan eredménye van, amit a gazdaság föl tud használni, a gazdaságban az ipar vagy a szolgáltatás föl tud használni egy új termék szolgáltatás létrehozásához. Különösen jó, hogyha ezt úgy tudja felhasználni, hogy a világpiacon tudja értékesíteni. Magyarország a fejlesztésekhez kicsi piac. Tehát egy Magyarországra kifejlesztett valami lehet jó, és adódhat olyan dolog, amit Magyarország rá kell fejleszteni, tehát csak Magyarországon fogják használni, adódhat ilyen, de az igazi célja a fejlesztéseknek, a kutatásnak, innovációnak az, hogy olyan termékhez járuljon hozzá, ami a világpiacon eladható. Ezért nekünk partnereink az egyetemek, a kutatóintézetek, a kis és közepes vállalatok, a nagy vállalatok egyaránt más-más szempontból megint csak a egyetemeken támogatjuk a kapacitásbővítést, a kiemelkedő kutatásokat, az együttműködést a vállalatokkal, a vállalatok esetén pedig csak olyan fejlesztéseket támogatunk, ami Magyarországon munkahelyet teremt, ami Magyarországon értéket hoz létre, tehát az ország számára hoz létre értéket.
Van itt egy számomra mindenképpen újdonság számba menő kifejezés, ez az intelligens szakosodási stratégia, vagyis hogy regionális adottságok mentén irányokat, prioritásokat meghatározni a kutatásfejlesztés és az innováció terén. Ezt voltak éppen azt a szándékot jelzi, vagy jelenti, hogy megpróbálják feltérképezni az országot, és számba venni azokat a területeket, iparágakat, amik az adott régióban fejlesztésre érdemesek?
A úgynevezett intelligens szakosodási stratégia egyrészt egy uniós előírás, amit el kellett készíteni ahhoz, hogy a strukturális alapok forrásai megnyíljanak. Ugyanakkor ez egy értelmes felvetés, hogy egy ország nézze meg azt, hogy egyrészt melyek azok a területek, amelyekben ő elsősorban fejleszteni akar. Magyarul mire akar specializálódni, ezért hívják intelligens specializási tervnek, vagy smart specialization strategy-nek, stratégiának. Magyarországon ez kijelöli azt a néhány dolgot, amiben azt mondjuk, hogy Magyarország ezekre a területekre kíván koncentrálni. Ezek után meg kell nézzük azt, hogy Magyarországon belül hol vannak azok a tudományos műhelyek, hol vannak meg azok a kapacitások, amelyek az adott területen létre tudnak hozni olyan eredményt, ami hozzájárulhat, megint csak ismétlem, szolgáltatások és termékek létrehozásához. Tehát a intelligens szakosodási stratégia egyfelől az ország számára ad egy fajta iránymutatást az országos politika számára, országos kutatáspolitika számára, összehangolva a gazdaságpolitikával, másrészt kijelöli azokat a területeket, ahol különböző fejlesztéseket hajtunk végre. Nagyjából az országot három területre soroltuk ebből a szempontból az úgynevezett tudásrégiók, az úgynevezett termelési régiók, és azok, és mondjuk a nevezzük szépen, és mondjuk fejlesztésre szoruló régiók, ahol nincs olyan...
Hát ezt, amit hátrányos helyzetű régió.
Mondhatnánk hátrányos helyzetűnek is. Nevezzük fejlesztendőnek, ez egy kicsit pozitívabb, bár nyilván tudjuk, hogy ezek azok a régiók, ahol nincs olyan tudományos háttér, nincs olyan gyártási kapacitás, olyan szolgáltatási kapacitás, ami igényelné a kutatás, fejlesztés, innováció termékeit. És ezek után úgy kell ezeket a pályázati konstrukciókat, vagy pályázati portfóliót kialakítani, hogy azok a intézmények, ahol megvannak ezek a kapacitások, ott ezeket a kapacitásokat megőrizzük, fent tudjuk tartani, és cél természetesen az, hogy a fejletlenebb régiókba vigyünk kapacitásokat, csak jól meg kell gondolni azt, hogy milyen kapacitást vigyünk oda, mert nyilván nem egy mondjuk akkor a saját szakmámat bántsam meg, nyilván nem egy elméleti fizikai kutatóintézetet fogunk valahova mondjuk Békés megyébe vinni, mert ez értelmetlen lenne. Békés megyébe valami olyan fejlesztési programot kell vinni, ami Békés megyében munkahelyeket teremt, ami a Békés megyeiek számára fontos.
Ugye ezek, amiket említett elnök úr, a regionális szempontok, de hát ugye itt vannak az ágazati vetületek, és akkor itt most akár visszatérhetünk arra a kérdésre is, hogy a gazdaságpolitika, a kormányzati gazdaságpolitika mennyiben áll összhangban az innovációs vagy fejlesztési stratégiával. Hát azt tudjuk, hogy az elmúlt időszak húzó ágazata itt Magyarországon az autóipar és a járműgyártás volt, és azért azt gondolnánk, hogy ez nem feltétlenül az innováció fellegvára. Tehát itt nagyon jól képzett mérnökök, nagyon jó szakemberek, szakmunkások dolgoznak, de hát nem feltétlenül itt születnek az innovációs eredmények. Tehát, hogyha ágazatokban gondolkozunk, akkor ugye itt van, milyen prioritások lehet?
Van ágazati prioritásokat is kijelöl, tehát ugye a nemzeti intelligens szakosodási stratégia kijelöli a szakosodási specializációkat, itt a három fő területet jelöltünk meg, egy a koordinált kutatás, intelligens gyártás és a fenntartható társadalom. És akkor megjelöltünk ágazati prioritásokat, ezek közé beletartozik az egészségipar, beletartozik a gépgyártás, anyagtudomány, és beletartoznak a járműipari fejlesztések is. Valóban a nagy gyártók elsősorban gyártanak Magyarországon, de vannak Magyarországon más vállalatok is, amelyek az autóiparba beszállítók. Uh-huh. És ezek a beszállítások nagyon gyakran ma az autóipari fejlesztéseknek a jelentős részét adják, hiszen a fejlesztések egy jelentős része az nagyobb biztonsággal kapcsolatos, a vezető jobb informáltságával kapcsolatosak, nem pedig még gyorsabban menő, még nagyobb autókat akarnak gyártani. Tehát Magyarországon folynak olyan fontos autóipari fejlesztések, például a vezető nélküli gépkocsik területén, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy nem csak Magyarországon, hanem az egész világon eladható terméket hozzanak létre Magyarországon.
Érdekes, hogy vajon hogy lehet azt feltérképezni, hogy honnan is várható, most nem feltétlenül regionálisan, de hogy honnan várható egy új innováció. Itt óhatatlanul az embernek amerikai példák és amerikai sikertörténetek jutnak az eszébe, mondjuk a Silicium World, vagy az Apple sikertörténete, vagy akár a Facebook, ami ugye arról szól, hogy egy 20 éves egyetemista egy magányos estén meghekkeli a Harvard számítógépes rendszerét, és létrehoz egy olyan új formátumú, új közösségi oldalt, aztán ami azóta egy sikertörténet. De hát éppen most volt az említett Apple-nek egy 15 éves évfordulója, 15 évvel ezelőtt hoztak ki egy olyan mobil eszközt, amin akkor szinte nevetgéltek az emberek, és ma ugye 15 év elteltével azt látjuk, hogy két napot sátoroznak egy üzlet előtt az emberek, hogy a legújabb eszközhöz hozzájussanak. Tehát fantasztikus történetek vannak az innováció terén.
Igen, hát a sátorozás az ugye a PR reklám kategóriájába tartozik, de az kétségtelen, hogy...
De hogy érdekes módon néha kollégiumi szobákból indulnak el sikertörténetek.
Igen, azt, hogy egy nagy ötlet hol születik meg, ezt bizony nehéz megmondani, de azok a kollégiumi szobák, ahonnan ezek az üzletek elindultak, azok évtizedek, hanem évszázadok óta működő és nagyon igényesen működő intézmények, felsőoktatási intézmények vagy kutatóintézetek. Ez tehát világosan rámutat arra, hogy ha nincsenek ezek a kollégiumi szobák, ha nincs ott az az egyetem, amelynek a hallgatói a legkiválóbb koponyák, és van közöttük néhány, akinek eszébe jut egy ilyen ötlet, akkor nem születnek meg ezek az ötletek. Tehát azt, hogy holnap én idehozok valakit, és ő csináljon egy világra szóló felfedezést, ez butaság, ezt nem lehet megcsinálni. Olyan stabil intézményrendszert kell fenntartani, és úgy fenntartani, hogy az jól működjön, amiben ha olyan területen dolgozó emberek dolgoznak, amelyek a világon a kutatás élvonalába tartoznak, ahhoz megvan a infrastruktúra is, akkor van esély arra, hogy az ezen nevelkedett fiatalok, vagy kevésbé fiataloknak támad ilyen ötlete. Tehát a megfelelő környezet kell ahhoz, hogy ilyenek létrejöjjenek. Tehát nem, megint csak nem bántanám az Amerikai Egyesült Államok egyetlen államát sem, de nem mondjuk montánai erdő közepén jönnek létre ezek az ötletek, hanem a legjobb amerikai egyetemek kollégiumi szobáiban születnek meg azért ezek a sikertörténetek is, amelyek persze fölhívják a figyelmet, és a sztár kultusznak a részei, de emellett azon az egyetemen nagyon fontos, nagyon alapos kutatások folynak, mert egyébként nem jönne létre az a környezet, az a millió, amiben ezek a ötletek megszülethetnek.
A felsőoktatás, bizonyos egyetemi műhelyek, a gazdaság és az üzleti szféra, vagy az üzleti világ hármas egységéről, vagy kapcsolatáról van szó. Azért is kérdezem ezt, mert ugye azt szokták mondani, hogy itt azért nagyon fontos egy hidat is kiépíteni, mert hogy mondjuk az egyetemi ember az lehet, hogy egészen más nyelven beszél, mint az üzletember, vagy az üzleti szféra képviselője. Tehát itt hidakat kell megteremteni.
Sokszor más nyelven beszél, és hidakat és csapatokat kell összehozni, mert ahhoz, hogy egy kezdő vállalkozást összehozzanak, az azért nagyon sok esetben csapatmunka. Tehát kell ahhoz olyan, akinek van egy technikai ötlete, olyan, aki azt mondja, hogy én tudok rá pénzt szerezni, és olyan, aki meg tudja szervezni, hogy hogyan építsék föl az egész üzletet. De visszatérve a kérdésére, valóban az egyetemi világnak és a kutatóintézeti világnak ezt a angol szász kifejezéssel akadémiai világnak nevezzük, beleértjük az egyetemeket is, az akadémiai kutatóintézeteket is, minden. Az akadémiai világnak és az üzleti világnak egymással nagyon szoros kapcsolatban kell lennie, és sokkal nagyobb mozgásnak kellene lennie az akadémiai világ és az üzleti és világ
között. Könnyen létrejöhet ez a kapcsolat, azért is említettem a hidakat, mert ugye azt gondoljuk, hogy azért az egyetemi ember, egy kutató ember, az mondjuk habitusát tekintve, mentalitását tekintve egész más, mint az üzleti szféra emberi.
Ha hamar találkozik a hallgató az üzleti szférával, az üzleti gondolkodásmóddal, akkor ez sokkal gyorsabban kialakul. Ezért a mi pályázati portfóliónkban, aminek most nyilván a 20 pályázat részletes ismertetésére nincs idő, és nem is föltétlen érdekesek ennek a részletei, mi szinte mindegyik pályázatunk arra irányul, hogy létrehozza ezt a kapcsolatot a felsőoktatási intézmények, vagy nevezzük akadémiai intézmények, és az ipar között. Hogy az ipar, a szolgáltatások, mert nagy része a nemzeti terméknek a szolgáltatásokban jelenik meg, tehát hogy az nevezzük akkor üzleti szellemnek, ez ott legyen az egyetemen, hogy a hallgatók ezzel már viszonylag korán találkozzanak. Mert egy hallgató találkozik ezzel már első éves korában, akkor sokkal nagyobb esélye van arra, hogy a gondolkodás módjában ott van az is, hogy lehet ebből üzletet csinálni, mint hogyha valaki 40 éves koráig csak egy akadémiai, megint csak egyetemi akadémiai, ez magyarban egy kicsit nehéz, mert a Magyar Tudományos Akadémia miatt úgy érzik, hogyha azt mondjuk, hogy akadémiai, akkor csak a Magyar Tudományos Akadémiáról beszélünk. Tehát az egyetemi akadémiai világban ott él 40 éves koráig, semmi kapcsolata nincs az üzleti világgal. Nagyon kicsi a valószínűsége, hogy hirtelen kapcsolatba kerül ezzel a világgal. Másféle gondolkodásmódot igényel, és az jó, hogy hallgatók hamar kapcsolatba kerülnek ezzel a világgal.
Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke a vendégünk ma itt az arénában. Hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.